Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Sajgó Balázs atyával, a Gyulafehérvári Érsekség Karitás szolgálatának igazgatójával, a következő három liturgikus év vasárnapi evangéliumainak magyar rádiós prédikátorával. Múlt vasárnapi adásunkban elköszöntünk Janka Ferenc görögkatolikus atyától, aki heti rendszerességgel magyarázta nekünk csütörtök esténként a következő vasárnapi evangéliumot. Most utódját, a 46 éves Sajgó Balázs atyát mutatjuk be, hogy a jövő héten kezdődő adventi időszak első vasárnapján már ismerős legyen számunkra nem csak a hangja, hanem a személye is. Most hallgassák meg a vele készített stúdió beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Sajgó Balázs atyát, aki Erdélyből érkezett az én kérésemre. Egészen különleges ez a találkozás, hiszen keresgélés, imádság és megfontolás és segítségkérés nyomán találtunk rá a te nevedre, hiszen a Vatikán Rádió magyar szerkesztősége most rábízza ezt a szép feladatot, hogy három egymás követő éven keresztül vasárnapról vasárnapra a Szentírást magyarázza, tanítsa nekünk éppen a napi evangéliumoknak a üzenete alapján. Ez a beszélgetés éppen azt szolgálja, hogy megismertesselek én téged a Vatikáni Rádió hallgatóival, mert hogy mi már ismerjük egymást, és visszautalok a kedves hallgatók számára a mi ismeretségünkre. Mondjuk így körülbelül 20 évvel ezelőtt együtt jártunk a Római Német Magyar Kollégiumba, ahol én segéd magyar spirituális voltam, te pedig akkor diák voltál, aztán utána hazakerültél, tetted a maga dolgát, fölszentelt papként, én is itt a magam itt a rádióban, és akkor most a Gundbüscher is összehozta az utainkat. Szeretnélek én téged kérdezni az utadról, hivatásodról és az elképzeléseidről, mármint ami ezt a különleges ige hirdetői szolgálatot jelenti. A családodról kérdezlek először is. Szen onnét indulsz, és az a legfontosabb vonatkozási pontunk. Milyen családba, hol is, mikor születtél bele, Isten ajándékaként?
Nagy szeretettel köszöntelek én is téged. Megtiszteltetésnek érzem, meg a gondviselésnek, amit az imént kihangsúlyoztál, ezt a meghívást, hogy 3 évig a szolgálatot úgymond be tudjam teljesíteni. Gondviselésnek azért is, mert annak idején, hogy találkoztunk, és lelkivezetőm is, gyóntatóm is voltál, lehet, hogy te erre így pont nem emlékszel.
Emlékszem.
De nekem ez egy nagyon mély nyomot hagyott bennem, és akkor ahonnan jöttem a Germanikum, oda vissza is tértem, ugye a Gyulafehérvári Főegyház megyében dolgozom, és a családom, én Gyergyó Szent Miklós kisvárosában születtem 1977-ben, egyszerű, jószülő gyermekeként már ott megtapasztaltam, megkaptam ezt az ajándékot, hogy egészen kicsikoromtól már vallásos nevelés az életemnek a része lett. Olyannyira, hogy mikor másodikos voltam, akkor már a templomban minisztráltam, és ez sohasem maradt abba igazából egészen a felszentelésemig. Még van egy nővérem is, 6 évvel idősebb nálam, ott nőttem fel, aztán amíg nem jelentkeztem Gyulafehérvárra, a hittudományi főiskolára, ahol elkezdtem a tanulmányaimat, és 3 év után az akkori főpásztorom, Jakubinyi György, jelenlegi nyugalmazott érsek úr úgy döntött a tanári kar ajánlásával, hogy a Germanikumba jöjjek. Ez úgy nagyon röviden, Gyergyó Szent Miklóstól Rómáig és vissza.
Gyergyó Szent Miklósról Rómába kerülni egy nagy ugrás. Fizikailag is, távolság szempontjából is, meg hát lelkileg, meg világlátás szempontjából is. Gondolom, te is 5 évet voltál Rómában.
Így van.
Mit vittél magaddal haza? Mi az a rómaiság, amit a Jóisten neked adott, mint ajándékot is, mint feladatot?
Azt talán nem hangsúlyoztam ki, hogy Gyergyószemikus melletti kis faluban, Gyergyószárhegyen, igazából ott születtem. Az, amit magammal vittem, hogy az elején Germanikumban egy ilyen lelki szabadságot láttam bennetek, ugye ezt beszéltük korábban is, hogy a vezetőség, a rektor, a spirituális, meg akik ott voltak, amennyire szabadon kezeltek, és amire felnőttként kezeltek, akkor számomra elsőként sokkoló volt. Aztán, mikor éreztem ebben a nagy bizalmat, akkor azt éreztem, hogy ezzel nem lehet játszani. Jó értelemben. Tehát nem félelemből, hanem úgy fokozatosan tanulgattam meg tőletek, a jezsuitáktól, a Germanikumban azt a bizalmat, tehát a német-magyar kollégiumba, azt a bizalmat, amelyre azóta is hálával és szeretettel gondolok vissza, és azt hiszem, hogy egy jelentős mérföldkő volt az az 5 év tartózkodás itt Rómában. Nyilván az egyetem az már a rómaiságot adta, mert hogy jártunk az egyetemre is. Ott találkoztunk a világ különböző tájáról érkező hallgatókkal, akik szintén velünk együtt, akkor láttam először afrikai embert, azelőtt tévében láttam, de úgy, hogy szemtől szembe is, akkor úgymond nyílt ki egy kicsit a perspektíva, láttam, hogy az egyház az nem csak Erdélyben van, mi mindenki valahonnan elindul és onnan látja a világot, de hogy mikor eljössz és látod, hogy más is látja a világot, másként látja a világot, és mégis ugyanazt keresi mindenki valahol a világba, meg ugyanazt a Krisztus követi. Tehát én azt hiszem, hogy ez az egyetemesség, a katolikus szónak az értelme, az itt azért megnyilvánul olyan értelemben, hogy amikor szentmisén veszünk részt, több nyelvű ember, akkor ha minden nem is értettem az elején is például a nyelvi akadályok miatt, de hogy mégis az az egyetemesség tárul fel előttem, hogy biztos, hogy ugyanazt az Istent imádjuk, vagy hogy ugyanazt a Krisztust keressük és követjük.
Meghívást kaptál, megjártad a fölkészülés útját, aztán pappá szenteltek, befejezted a tanulmányokat, és végül hazakerültél. Milyen a te alaphivatásod, inkább lelkipásztor típusú, vagy inkább teológiai vonatkozású?
Az utóbbi időben jobban kezdett érdekelni a teológia, az elején annyira nem, mármint a tudományos vonatkozását. Annak idején tanultuk itt a teológiát. Amikor hazakerültem, már a ráérzésem az volt, hogy nekem a lelkipásztorkodásban arra is vágytam mindig, én lelkipásztor szerettem volna lenni, és az is voltam többnyire az elmúlt időszakban, tehát segédlelkész, plébános is voltam, és a plébánosság után is igazából most is lelkipásztorkodásban dolgozom. 2 év volt titkárság Jakabinyi érsek úr mellett Gyulafehérváron, de aztán csak visszakívánkoztam úgymond a pasztoráció világába, ahol egy nagyon különleges pasztorációt kaptam, és ma is ajándéknak élem, én már 10. éve a Gyulafehérvári Egyházmegye Gyulafehérvári Karitás szolgálatában vagyok, mint lelkigazgató, ami azt jelenti, hogy vezetőségben is benne vagyok egyrészt egyházi részen, de azért ezt lelkivezetőként, lelki kísérőként értelmezem magam. És az egész egyház megyében az a több mint 600 ember, aki hivatásos szeretett szolgálatban dolgozik, tehát nem az önkéntes, hanem maga az intézményes karitásznak az alkalmazottaként, azokkal foglalkozom, és az egy nagyon jelentős kihívás, mert hogy akik a szeretett szolgálatban dolgoznak, én úgy érzem, hogy lelkileg már mélyebbre haladott emberek, vagy éppen mélyebbre kell lépniük, mert hogyha nem, akkor azt nem lehet csak külsőleg gyakorolni pár év alatt. Nem lehet, mert abba kimerülünk, annak vagy van lelkisége, vagy van alapja, vagy az ember akkor abba kimerül. Tehát, hogy oda nagyon szükséges a lelkiség, és a Caritas szervezetében én ezt teszem, hogy több megyét átutazom havonta, vagy hetente azért, hogy találkozzon velük is, csoportos foglalkozásokban, vagy éppen szeretek itt tanítani, és innen jön az, hogy most már kezdtem utána nézni teológiai kérdéseknek is, tehát nagyon érdekel az is, de én szeretem azt, hogy tehát gyakorlatiasabb lenni, hogy értsék, hogy egyszerű nyelvezettel az, amit az Úr Jézus egyszerű nyelvezettel átadott, úgymond a példabeszédeiben.
Mint ez jellemző, akkor is áld, amikor te az oltár mellett az felolvasó állványtól igét hirdetsz?
Én a visszajelzések alapján is, mert az fontos, hogy néha visszajelzést kapjunk. Visszajelzések alapján is, de én magam is úgy érzem, hogy nagyon egyszerűen próbálok. Egy történettel indítok például a beszédeimbe, vagy éppen az írásaimba, mert hogy ezeknek az embereknek hétről hétre ilyen veleket küldök, és próbálom ezt is, hogy minél egyszerűbb, annál jobb, mert hogy az emberek értik akkor, hogy mit akarok mondani, mert szerintem az átadása fontos. Tehát, hogy átadjak valamit. Hogyha én csak teljesítek egy kötelességet 8 percbe, 10 percbe, ki mennyit prédikálok, akkor az csak fél eredmény. Az csak fél munka. Igen, talán ez így jobb szó.
Igen.
Félmunk. Az igazja, minél többet megértenek az evangélium üzenetéből, kell legyen a szíva a mége hirdetésünknek.
Gondolom, mindannyiunk, így te is hordozol magadból gyermekkori prédikációs emlékeket. Akkor még nagyobb tekintélye volt ugye a papnak, mi most közelebb léptünk a hívekhez, és ez nem baj, hogyha nincs olyan jellege tekintélyünk, viszont van nagyobb barátság közöttünk. Milyennek tűnt akkor az ige hirdető pap, aki akkor ugye fölöttünk volt, amikor talán még régebben a gyóntató, a prédikáló széken, vagy mindenféleképpen az oltár mellől szólt hozzánk.
Éppen arra gondolok, ez nem lehet véletlen, hogy én ebbe az irányba mozdultam el egyszerű átadásra, mert hogy ma is emlékszem az első plébánosaimra. Ezek mind egyszerű emberek voltak, és emlékszem arra, hogy egyszerűen beszéltek az emberekhez. Sokszor értettem, amit mondanak, és ez szerintem az jó.
Kisgyermekként.
Igen, és az jó volt, hogy úgy mondatokat, vagy képeket, inkább képeket szerettem, amikor valamilyen képről beszéltek, amit el tudtam képzelni, ugye ez benne van a szóba is.
Amikor nekiülsz és neki fogsz egy prédikáció előkészítésének, annak van egy kialakult útja, módja már a te életedben?
Jelenleg nagyon érdekes, mert én most már, ha egy történet akarok, vagy éppen egy történet elém jön, és talál a témámhoz, akkor beillesztem. Ha nem, nem, nem nagyon erőltettem most már a dolgokat. De úgy vagyok, hogy az utóbbi 4-5 évben, hogy nem nagyon nézek források után, először próbálok imádkozni. Vagyis, hogy csendben marad.
Tehát találkozol a szöveggel.
Így van, először a szentírási szöveggel, tehát azt úgy szoktam, hogy tehát vasárnap este vagy hétfőn már a következő vasárnapi evangélium szöveget, vagy nem csak az egész, az olvasmány, szentleckét és az evangéliumot elolvasom, és akkor hagyom, hogy utazásaim közben, imádságaim közben hasson rám, járjon át, és nagyon sokszor érdekes módon szerdán, csütörtökön, de legkésőbb hétvégére megjön az, hogy hirtelen megébredek reggel, és érzem azt, hogy valami jön, és úgy érzem, hogy ezt le kell írnom. És akkor megvannak az alapszavak, és általában az ilyen 2-3 szó, és amikor az alapszavak megvannak, akkor arra építek egy szöveget. Az alapszavakat úgy, ahogy én értem, próbálom megértetni.
Azokat ki is emeled akkor a beszédedben?
Azokat elején? Leírom a modern technika vívmányainak. Ez viszont nagyon jó, mert hogy a telefonomban rögtön leírom a jegyzeteimbe az alapszavakat, és akkor azt, hogyha hét közepére megszületnek ezek az alapszavak, akkor egy idő után az egy-két napon belül az úgy testet ült, vagy hogy mondjam, konkrét formát is tud ülteni. Most már nem írom le annyira részletesen, csak a munkatársaimnak is, akik még kérik, ilyen heti útravalókat szoktam készíteni, ahol fontos, hogy röviden és frappánsan úgy fogalmazzak, hogy ők mikor olvassák, akkor többet értsenek belőle, ott nem lehet csak vázlatot küldeni, mert az alapszavak nekik önmagukban nem mondanak annyit. Az alapján ők tovább elmélkedhetnek, és a prédikáció az régebb leírtam, most is ott vannak előttem az alapszavak, ugyanúgy a kis vázlat, számomra érthető vázlat, hogy másokkal is megértethesse.
A prédikátor összeköt, a prédikáló pap összeköti az üzenőt, maga a gondviselő Jóisten, az Isten fián keresztül, és az ő népét, aki várja az éltető és a magyarázó szót hozza ez a mi prédikációnk. Hogyan próbálod a kettőt összekötni, mert mi tulajdonképpen azért becsületes jó postások szeretnénk lenni. Tehát van egy üzenetünk, amit kaptunk, ami nem a miénk, amit szeretnék átadni a hallgatóknak, hogy bennük az az élet fakadjon, amit egyedül csak ő tud fakasztani, maga az élet úr, az Úr Jézus Krisztus.
Akkor tovább fonnám ezt a lépést, mert hogy én úgy érzem, a kérdés az erről szól, hogy bennem ez megszületik, mondjuk hétközben vagy hétvége felé is, az az elképzelést még azt is van, amikor elengedem, amikor az úgy megmarad valahol az a pár szó, de hogy nagyon sokszor átalakul ez a beszéd, mert én akkor is azért imádkozom, hogy ne föltétlen az én elképzelésem legyen, hogy jaj, de milyen jó gondolat született számomra. Ez lehet, hogy számomra üzenet, de még mindig hagyom, legtöbbször sikerül is ez tényleg, hogy a hátralévő időben, a hétvégén, hogyha valaminek másképp kell elhangozni, akkor hadd hangozzék másképp. Mert számomra van egy üzenet, de hogyha annak változnia kell még vasárnapig, az ige hirdetésig, vagy éppen amíg leírom konkrétan ezeket az üzeneteket, akkor hadd legyen az, amit a jó Isten akart. Próbálok arra figyelni, hogy ne mindenképpen ne az én akaratom érvényesüljön ezeknek az üzeneteknek a megfogalmazásában. Megteszem az emberi részt, én úgy érzem, dolgozom ezen, és szeretem is ezt tenni, viszont újra próbálok imádkozni ezért, és ez nagyon sokszor inkább a csendben történik, hogy hagyom, hogy ha az ötleteknek meg kell változniuk akár szombaton hirtelen, és valami nagyon megváltozott, sokszor volt már ilyen visszajelzés, hogy minthogyha nekem szólt volna, írták így munkatársaim is, és a pénteki még nem az volt, és szombaton ez megváltozott, és akkor azt mondtam, hogy halleluja, milyen jó, hogy nem azt írtam, mert hogy ha valaki valahol célba írt, akkor az üzenet célba írt.
Igen. Mennyire fontos és mennyire lehet és kell keresni a visszajelzést, nevezzük ezt kritikának, a szónak a legnemesebb értelmében, tehát egy komoly visszajelzést, hogy mi az, ami építő, mi az, ami talán kevésbé, és talán másfelé kéne menni. Rászorul mi ige hirdető papok erre a visszajelzésre?
Föltétlen nem várom a visszajelzést. Viszont van egy pár ember, akitől azért várom, és vannak megbízott embereim is, van szakember is, akit megkértem, hogy nézze meg akár lelkiségi oldalról, tehát akár a lelki vezető, akár a pszichológus, akár egy olyan egyszerűbb ember, tehát van vagy 3 ember, akiket megkértem, hogyha túlságosan elmennék egy irányba, vagy adjanak mindenképp visszajelzést, akiknek mindenképp adok a véleményére, szakmai tudására, de nem csak a tudására, hanem azért is, mert mögöttük érzek egyfajta lelkiséget. Tudom, hogy jó szándékkal fognak jót mondani, még akkor is, hogyha az éppen nem esik jól. Mert hogy nem az én hiúságomat akarom én ezzel növelni, hanem azt akarom, hogy minél több, visszatérek újra meg újra, de tényleg ez a cél, hogy minél több emberhez eljusson úgy, hogy úgy értsem, hogy megértesse.
Igen.
A visszajelzés az ilyen szempontból fontos. Régen nem az, hogy nem esett jól, hogyha valaki megdicsért, mert néha lehet, hogy az a bátorítás szükséges. De nem föltétlenül ezért akarom, hogy megdicsérjenek. Sokszor vissza se jeleznek, nem baj. Én úgy érzem, hogy nekem az a fontos, hogy rendszeresen, imába, csendbe szüljem meg úgymond ezeket a gondolatokat, és aztán változtatás vagy anélkül továbbadjam.
A teljeség igénye nélkül említem meg az elődeidet, akik itt 3 éven keresztül heti rendszerességgel többnyire a heti evangéliumot magyarázták a Szabó Ferenc atya, Szent Mártoni Mihály jezsuita, Barsi Balázs Ferences atya, Jelenes István tanár úr, piarista, aztán a római diáktársad Török Csaba atya, és szintén római diáktársad Janka Ferenc görög katolikus atya, aki éppen most az utolsó homiliákat mondotta az elmúlt időszakban 3 éven keresztül. Mit jelent neked belépni ebbe a sorba?
Éppen így, hogy hallgattam a neveket, mert az utolsó kettőt, azt tőled már korábban tudtam. Viszont úgy visszahallgatva a neveket, ezek a nevek, van, aki személyesen, van, aki éppen csak úgy hírből, jó hírből ismerős számomra. Tehát úgy meg is lepődtem, főleg ugye a régebbieken, ugye Szabó Ferenc, meg ugye a Sortai végighallgattam, Szent Mártoni Mihály atya, ő tanított is a Gergely Egyetemen. Tehát az valószínű, hogy az, ami úgy eszembe jutott már az elején is, amit mondtam, hogy hát megtisztelő ebbe a sorba belelépni, ebbe a csapatba, úgymond a foci nyelvén, hogy, és nem csak megtisztelő, nem úgy érzem, egy jó kihívás is. A szó teljes jó értelmében, nem csupán az elvárások értelmében, hanem szeretném méltóképpen követni vagy teljesíteni ezt a megbízást, ezt a feladatot, ha így fogalmazhatok. De hogy ezek a nevek számomra úgy biztatóak, motiválnak. Tehát olyan nevek, akik azt mondom, na hát akkor ugyanúgy, ahogy ők, szeretném én is folytatni a sort.
Úgy adódott, hogy nem mindig az A évvel indulunk, ugye az egyházi év 3 sorozatból áll, ABC év, Máté, Márk, Lukács evangéliumát olvassuk, most ebben az évben, az A évben éppen, hamarosan Krisztus király ünnepével Máté evangéliumát idézőjelben téve kiolvassuk, és következik Márk evangélistának a krisztusi üzenete. Most csak róla kérdeznék, hogy röviden, utolsó kérdésként, hogy mit jelent neked így hirtelen szembesülve Márk evangélista üzenete, az ő személye?
2 dolog jutott egyből eszembe is. Olyan érdekes, hogy nem lepődtem meg a kérdésem, bár nem vártam, erre nem is gondoltam. Márk evangélist, azért meglepő most ez a kérdés, jó értelemben ez a meglepő kérdés, hogy az egyik a rövidsége, ugye a legrövidebb evangélium, ha jól tudom, és én ezt szeretem. Régebb tudtam, de most oda kerültem, pontosan talán a készülésben erre utaltam is, hogy próbálom röviden elmondani azt, amit akarok. Tehát a 10 percet prédikációban se nagyon szeretem túllépni, de még annál is rövidebb kezdtem lenni, és a leírásaimban is próbálom ezt a rövidséget és ezt a tömörséget, persze érthetőséggel együtt ezt úgy megfogalmazni. Tehát az egyik kulcsszó Márk alapján most számomra olyan érdekes a rövidség, és a másik az, hogy a Csíksomlyó Jakab Antal házat Kovács Gergely érsek úr tavaly a házban van egy kis kápolna, és nem volt felszentelve, és amikor kerestük a védőszentet, akkor április környékén szerettük volna ennek a kápolnának a felszentelését, és akkor érsek úrnak is jeleztük, ott a vezetőséggel beszéltünk a Caritáson belül, kerestük a szentet, és áprilisban van Márk evangélista. Úgyhogy most Szent Márk kápolnám van, úgymond kápolnám, olyan értelemben, amikor Somjón a Jakab Antal házban vagyok, akkor a Márk, Szent Márk kápolnában is szoktam misézni, de ha nem is misézek, akkor a papok is ott vannak, nagyon sok ilyen képzés van, és akkor oda betérhetnek, mert hogy Márk a képzés irányába is terel minket.
Kedves Balázs, hogyha hálásra köszönöm a beszélgetést, hamar átszaladt ez a adásnyi beszélgetés. Lesz majd időd 3 éven keresztül hétről hétre szépen kibontani az isteni üzenetet. A hívek imádságát kérem számodra, hogy tényleg a lélek szóljon belőled, röviden, egyszerűen, frappásan érintsen meg bennünket és teremtsen bennünk életet. Áldj az Úr az eljövendő szolgálatodat.
Nagyon szépen köszönöm, és én is kérem ugyanígy a kedves hallgatóknak, a híveknek az imádságát, hogy ami megfogalmazódik bennem, az bennük is gyökeret verjen, illetve szárba szökkenjen és gyümölcsöt teremjen.
Sokszorosat. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
A Sajgó Balázs atyával, a Magyar Adás rádiós prédikátorával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat sugároztuk. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. programajánló következik.